4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Irodalom és adaptáció. Békés Pállal és Nagy Andrással Nagy Attila Kristóf beszélget.
Mindketten adaptáltatok már műveket, és mind a ketten írtatok úgy, hogy tudtátok, hogy ez könyvben fog megjelenni, és írtatok úgy, hogy tudtátok, hogy ez színpadon, vagy filmen, vagy valamilyen más formában, nem írott formában fog megjelenni, és találkozni a közönséggel. Mi az a lélektani attitűdbeli különbség, ahogy hozzáálltok mondjuk egy dráma írásának, vagy egy forgatókönyv írásának, és egy könyv szövegnek az írásához?
Nem tudom ezt igazán elkülöníteni, és nyilván ez a saját alkatomból adódik, hogy az, hogy az én számomra igazán mi ad ötletet, vagy ihletet, vagy olyan elhatározást, hogy én elkezdjek dolgozni, ez nagyon gyakran, különösen színpad esetében egy olyan mű, aminek már van valamiféle előélete. És ilyen értelemben azt hiszem, hogy ez egy nagyon meghatározó tradíció is, hiszen rengeteg olyan színpadi mű van, amelyik, ha úgy tetszik, nem eredeti.
Hogy az egész Shakespeare élet.
Vagy az egész Shakespeare életműre. Tehát azt hiszem, hogy a színpadon ugyanakkor nem kétlem, hogy természetesen létezik másféle tradíció is, de hogy a színpadon bizonyos értelemben az ember mítoszokat gondol újra. Ez nagyon evidens a görögök esetében, amikor ugye senkinek nem jut eszébe beülni azért egy Szofoklész darabra annak idején, hogy megtudja Antigonével végül is mi történik. Hanem arra kíváncsi, hogy ez hogy történik, amiről mindenki tud, hogy mi. Vagy ugyanez a helyzet Shakespeare-nél, ahol megint csak egy nagyon létező, ha nem is ennyire a köztudatban élő mitológia, kincs vagy történetrendszer az, amit ott újra elmond. Nos, a mi számunkra ilyenek már nincsenek. Viszont amikor ezeket a bizonyos nagy regényeket én nagy előszeretettel színpadra állítom, akkor azon túl ez egy tökéletesen képtelen vállalkozás, mondjuk az Anna Karenina, vagy a Vörös és Fekete, vagy még képtelen, de mondjuk a Kierkegaard esetében a csábító nap, de még csak nem is igazán regény, hanem inkább egy filozófiai esszé, akkor a másik rész az az, ami engem vonz, hogy ezeket a modern kor számára létező nagy mitológikus történeteket, mint mondjuk az Anna Karenina házasságtörés mítosza, vagy a Vörös és Feketében a karrierizmus mítosza, ezeket hogyan lehet újra elmondani. Úgyhogy én ezeket a magam alkata számára nem is tudom igazán elkülöníteni.
Mitől válik egy mű, amelynek az a címe, és amelyet Nagy András írt, hogy Anna Karenina pályaudvar, Nagy András művé.
Ez az, ami igazán izgat. Ez a fajta, hogy az ember hogyan tudja a saját történetét elmondani egy más történetben. És az Anna Karenina pályaudvar éppen, amelyiket ugye szándékosan a pályaudvarra az ember jelzi, hogy itt valami deviál Tolsztojtól nagyon erőteljesen, és amiben körülbelül ugyanannyi Tolsztoj szöveg marad nagyon sok áttételen keresztül, mint mondjuk amennyi Wittgenstein, vagy Dostoyevsky, vagy Kierkegaard. És mint hogy engem már akkor éppen az annak a pályaudvar írása idején nagyon érdekelt mindaz, amit ugye a dán egzisztencializmus, vagy egyáltalán az európai egzisztencializmus atya például a három stádiumról elmond, nagyon érdekelt, hogy például ez a modell, ez hogyan húzható rá, hogyan formálható meg, hogyan tükröztethető például az Anna Kareninának a háromféle szerelem típusában. Most nem tudom, hogy Tolstoy az tudta-e, vagy olvasta-e. Föltérezem, hogy nem olvasta Kierkegaard. Dostoyevsky, ez érdekesebb a kérdés, mert mondjuk ott éppen a Karamazov testvérekben a három testvér, az minthogyha a három stádiumnak volna, tehát az esztétikai, az etikai és a vallásos stádiumnak valamilyen megformálója. De ez érdekelt engem, hogy elmondható-e mondjuk egy szerelmi történet, ebben az esetben ugye a csábító Vronszky, a férj Karenin és Anna Karenina története, háromféle szerelem története, úgy egy teljesen autonóm módon, hogy nem az érdekel engem, hogy az események a regényben hogyan szövődnek, és azok a nagyon nagy vonalon bánnak, hogyha finoman akarok fogalmazni, hanem az érdekel, hogy ez a fajta egészen különös szerelmi viszonyrendszer, ez megformálható-e olyan módon, hogy Vronszky ezt a bizonyos esztétikai stádiumot képviseli, ő maga a csábító, hogy maga Karenin, az etikai stádium, a férj, tehát aki számára a szerelem az egy etikai megbízatás, Anna számára az egész, az teljesen mindenféle etikai, morális, esztétikai kategória fölött van, szinte vallásos, irracionális érzés, mint rendesen a szerelem, és az ember a Tolstoi történet bizonyos fragmentumainak a felhasználásával, újra elgondolásával ezt megpróbálja elmondani.
Tehát nálad először adott egy váz, és akkor ezt próbálod felöltöztetni később a konkrét szöveggel, a konkrét mondatokkal. Ez a fajta tervez belül van meg, vagy pedig ez eleve egy ilyen mérnöki vázlat alapján készül nálad?
Ez egy nehéz kérdés, mert nem tudom, hogy először az öltözet van meg, vagy a váz, vagy először az ötlet van meg, ami ebben az esetben az Anna Karenina esetében mondjuk egy dramaturg az általunk közösen ismert és szeretett Böhm György ötlete volt, hogy miért nincs ezzel kedvem játszani, és akkor 6 éven keresztül gondolkodtam, hogy hogyan volna ezzel kedvem játszani, és mindez a gondolkodási folyamat is benne van. Ez a kettő valahogy együtt működik, a váz maga, a ruha olykor, és nyilván mindazoknak a gondolatoknak és élményeknek a megformálása. Ebben egyébként azt hiszem, hogy az legalábbis megerősít, de nem akarom, és éppen nem akarom azt a mondjuk utat ilyen értelemben elhomályosítani, vagy amit éppen a Pali jár a nagyon másféle adaptációs gondolkodásával. Tehát, hogy nagyon gyakran úgy érzem, hogy minden egyes befogadó hasonlóképpen rekonstruálja és építi fel magának a történetet. És ilyen értelemben én egy csapást nyitok, hogy mondjuk az Anna Karenina történet az a mi élményrendszerünkkel így mondható el. De ezer másféle élményrendszerrel, ezer másféleképpen elmondható, Tolstoj is megpróbálta.
Elmondandó, akkor a kérdés úgy jelentkezik, hogy ennek mi az érvényes formája. És alkalmanként versengenek bennem a különfajta lehetőségek. Tehát, hogy egy problémakör, egy élmény, egy elmondandó történet, vajon mi ennek az érvényes formája, és alkalmanként úgy döntök, hogy ennek a színpad az érvényesülési terepe, máskor meg úgy, hogy nem, hanem a próza. Alkalmanként pedig a kettő együtt. Ez egy külön kérdéskör, hogy mikor lesz az egyik, mikor a másik, hogyan lesz egyikből a másik oda-vissza a játék. Csak hogy, és azt hiszem, hogy ha az adaptációról beszélünk, ez kulcskérdés. Mivel a színpadról beszélünk. A színpadnak szabályai vannak, és technikája van. Ez olyas valami, ami nem megkerülhető. Ha valaki megkerüli, akkor általában igen rossz művek kerülnek ki a keze alól. Tehát mit is tesz Nagy András, hogy újra utalja a helyet? Kitalál, vagy ő, vagy dramaturgia, vagy együtt közösen egy ötletet, amely ötlet mondhatnunk rá, hogy te hiszen az csak egy ötlet, és valójában a lényeg azon stádiumoknak felsorolása, amelyeket András itt elmondott. Mégis, ami színpadon emészthetővé teszi, befogadhatóvá, eljátszhatóvá, vagyis a közösség élmény lehetőségét megnyitja, az ötlet, hogy ez a mű, ez a Nagy András mű, egy bizonyos pályaudvaron zajlik, amelyet folyamatosan építenek, és amely mellesleg, ugye, hiszen időben is eltoltad a darabot, a krími háború idején játszódik, vagyis katonák jönnek, mennek, vonulnak a krími háborúba. Vagyis talált egy dramaturgiai kulcspontot, egy helyszínt, ahova bezsúfolja az összes eseményt érvényes módon. Én nem régiben azt a fölkérést kaptam a Miskolci Színháztól, hogy Szélinger zaphegyezőjét állítsam színpadra, amely különfajta hányathatások után létrejött, ahol ugyanez volt a feladvány, tudnélik az, hogy egy epikus mű, amely belül játszódik elsősorban, tehát Holden lelkében játszódik, valamint egy 3 napos New York-i vándorlás 10 000 helyszínnel még az utcákon. Mi is ennek a helyszíne? Hogyan állítható színpadra? Mi a technika? És végül is az én ötletem az volt, hogy ez abban a Vidám Parkban zajlik az egész darab, az elvarázsolt kastélyban, ami a regényben 4 mondat erejéig szerepel a végén. Tudnék utolsó alkalommal a főhős és húga ott találkoznak, de az egész belekerült az elvarázsolt kastélyba, és az elvarázsolt kastély tükrének fénytörésében zajlott le a darab. Pusztán azt akarom mondani, hogy két, hát ha úgy tetszik, ötlet kapcsán, hogy színpadi adaptáció esetén, amikor az epika hát végtelen terepéből az ember a médium, ebben az esetben a színházakán kénytelen leszűkíteni a deszkákra, a dobozszínházra a művet, akkor szinte bizonyos, hogy egy-egy ilyen típusú ötlet létkérdés. És hogyha ez nem bukkam föl, akkor valószínűleg valamilyen szétfolyó és színpad értelemben használhatatlan szöveghalmaz jön létre, aminek tökéletesen helye van a regényben, és tökéletesen nincs helye a színpadon.
Saját mű esetében ezt a leszűkítést már az elején megkezditek, vagy pedig elkészül egy szöveg, és akkor utána kerestek hozzá bizonyos támpontokat, hogy hogyan lehet ezt úgy leszűkíteni, hogy működjön egy zárt térben?
Hát, hogy is mondjam, nekem nem régiben azért jó 2-3 évet jelent, volt van egy olyan témám, amelyről én úgy gondolom, hogy úgy színpadon ez elkészült, mint regényben, ehhez csak hozzákezdtem, helye van. Regényként kezdtem el először írni, majd viszonylag rövid idő után, a viszonylag rövid idő az pár tucat oldalt jelentett, tehát így mérem az időt oldalszámban. Úgy döntöttem, hogy nem. Először a színpadi változatát fogom megírni, és most, hogy ez elkészült, szinte bizonyos vagyok benne, hogy a regényben nem igen fognak más helyszínek szerepelni, nem igen fog tágabb térség szerepelni, mint amennyi a színdarabban, csak sokkal több belső tér, ami természetesen a színpadon ebben a formában nem kaphat helyet, vagy csak nyögvenyelősen, vagy amit beleírtam, azt már ki is húztam az előadásból, mert nem működik.
Tehát akkor itt az a feladat, hogy hogyan lehet a reflexiót dialógussá alakítani?
Az egyik feladat, azt hiszem ez. Illetve nem tudom, András, hogy gondolja, de ez a szóba jöhető feladatok egyike. Nem, mintha nem volna elképzelhető olyan színpadi mű, amely hát csupa belső monológból áll. Akkor ennek a színházszerűsége kérdéses, de András több ilyen fajta darabot írt.
Hát igen, és nagy kudarcokat sikerült vele már eddig elérnem. Éppen egyszer, amikor az egyik regényemet szerettem volna először kísérletképpen színpadi monológokban valamiképpen elmondani. De hát ezért hozzan érdekes, és azt hiszem, hogy másfél minden ötlet maga diktálja a formáját, legalábbis az én számomra. És ez az egyik legdöntőbb, hogy itt például egy olyan pillanat, mint egy ilyen vidámpark, vagy ilyen elvarázsolt helyszínnek a megtalálása, amiről Pali beszélt, már önmagában valami olyan fantasztikus asszociációrendszer, gondolatrendszert kínál egy helyszínen és egészen különös szituációs sorozatában, hogy ez kimondottan egy izgalmas színpadi vagy színházi ötlet. És azt hiszem, hogy az én számomra ez most az erősen különválik már az első pillanattól kezdődően, hogy az az ötlet, amely engem éppen izgat vagy foglalkoztat. És ez nem kell, hogy belülről jönjön. Nagyon sokszor ez egy külső megbízás, vagy egy valaki, aki ismer engem, az kínálja és dobja fel a labdát, és akkor nagyon sok labda között az ember az egyiket leüti, vagy tetszik, vagy megpróbálja leütni, és így tovább. De mondjuk éppen mostanában foglalkozom már hosszabb ideje egy történettel, amelyik egy nagyon izgalmas levéltári kutatásokkal, interjúkkal, egyebekkel egy történeti dokumentum nyomozás, amit valamiképpen egy dokumentumfilm számára szerettem volna végrehajtani, aztán kiderült, hogy ez 100-szor érdekesebb, mint amit én valaha el tudtam képzelni. Ugyanakkor most zajlik egy gondolkodási folyamat, nyilván te is ennek valamennyire része vagy, amit a Kaposvári Színház iniciatívájára az 56-os évforduló, jövő évi évfordulónak a drámává fogalmazása, tehát egy drámapályázat, hogy konkrétabb legyek. És ez valahogy annyira más, tehát bármennyire is egy izgalmas, élő, döbbenetes anyag kerül a kezembe, nem tudok arra gondolni, hogy pusztán azért, mert mondjuk ez éppen itt kéznél van, ez formálható valamiképpen színpadra. Még lehet, hogy az ember arra gondol, most itt a Bródy Sándor utcába, egy stúdióba be vagyunk zárva, és itt nem olyan, hát ugye 40 évvel ezelőtt itt lövöldöztek, lehet, hogy ez a szituáció az, amikor az ember egyszer csak úgy érzi, hogy igen, ez az a fordulópont. Tehát, hogy nem föltétlenül maga az anyag kezdi diktálni, vagy nem, hanem inkább van ugye egy ötlet, amelyik revelatívvá tud válni egy pillanat, és akkor az ember ezt megpróbálja követni. We'll be right back.
Hogy ez a revelatív ötlet meglegyen, ehhez úgynevezett színházi embernek kell lenni? Tehát, hogyha az ember sokat sürgölődik a színház világában, jobban ráérez ezekre az ötletekre, mint hogyha mondjuk a dolgozószobában ül, és ott próbálja ezeket a drámákat, vagy színdarabokat megírni?
Hát, nézd, nagyon sokszor ugye színházi emberek azt szokták mondani, újra meg újra visszatérve. Shakespeare példájára és Molière példájára, hogy nevezett urak színházban nőttek föl, színi direktorok voltak, és ebből következően hát vérük volt a színház, tehát egészen természetesen alkottak ebben a közegben, vagyis olyan embernek, aki színház számára ír, ugyanez a feladata. Ez egy lehetséges állítás, ugyanakkor vitatható állítás, hiszen nem kevés nagyon nagy színházi szerző színműíró volt, hogy csak Csehovot említsem, aki nem így élte életét. És önmagában ez a művek minőségén nem változtat. Illetve nem ez határozza meg a művek minőségét, így értem. De az biztos, hogy a színpadnak mindmáig úgy gondolom mindenfajta színházi forradalom ellenére, amelyek újra meg újra lezajlanak, és az a dolguk, hogy folyamatosan zajoljanak, vannak szabályai. És hogyha az ember ezeket a szabályokat mellőzi, akkor két dolog történhet. Az egyik az, hogy valóban megújítja a színpadot, ami nem kizárható esély.
Vagy kiváló könyvdrámákat ír.
A másik az, hogy használhatatlan színpadon előadható, amúgy izgalmas, szellemileg izgalmas műveket ír. Ezt aztán semmifajta szabályt nem szeretnék ebből leszűrni, de hát én így tapasztaltam.
Nem csak a rendezéstől függ, hogy a legszélsőségesebben könyvdrámákból is lehessen bármit is csinálni? Vagy vannak olyan szabályok, amiket alapvetően figyelembe kell venni, mert különben nem jön létre egy jó előadás?
Én azt gondolom, hogy vannak ilyen szabályok, legalábbis a magam praxisából néhány ilyen szabályt leszűrtem, és én ezeket igyekszem betartani. Én úgy gondolom, hogy mondjuk egy költészeti példát véve a szonett formáját nem lehet megújítani. Két dolgot lehet tenni, szonettet írni, vagy nem szonettet írni. De ez egy meglehetősen kötött műfaj, amelynek két-három változata van, ezt nevezzük szonetnek, ami pedig egyéb, azt nem nevezzük szonetnek. Ezen belül viszonylag kicsi a variációs lehetőség a szonetten belül, természetesen ott is vannak ilyen vagy olyan rímképlet létezik, és így vagy úgy lehet törni a sorokat. Ez nem jelenti azt, hogy valaki nem lehet nagy költő szonet nélkül, de hát ez egy fontos műfaj.
Igen, de mondjuk a dráma az egy sokkal képlékenyebb kategória, gondoljunk arra, hogy a szonetnek azt hiszem, hogy nincs igazán nagy irodalma, mert mindenki tudja, hogy mi a szonet. Ezt leírják a legalapvetőbb poétikák is. Ezzel szemben 20 igazán rangos dráma emelet van forgalomban, amelyek homlok egymást ellent mondanak egymásra. Most én talán a legrangosabbra vagy a legismertebbekre utalok. Gondoljunk mondjuk a Bécsi Tamás féle dráma elméletre, amely szerint a Godó nem dráma, mivel nem kétszintes, és nincs egy metafizikai szféra fölötte, vagy megszűnik az a fajta metafizikai háttere. Ebből a szempontból mondjuk a te drámaid, te színdarabaid megfelelnek ennek a dráma koncepciónak, hiszen ott van a metafizikus háttér. Van és egy új mitológia.
Föltéve, nem, hát a Bécsi Tamás, akit éppen nagyon-nagyon becsülök, nagyon gyakran volt, hogy olvastam most éppen egy darabomat, amit próbálnak a Tália Színház stúdiójában, Alma a neve, mármint tényleg a neve, mert hogy az Alma Mahler verfelől szól, aki között egy nagyon érdekes szöveg volt, hát ez természetesen nem dráma, mondta nagyon
barátian,
hát persze. De ugyanezt azt mondta már olyan műveimről, amiket azért ennél, mert ez legalább egy monodráma, vagy legalábbis annak indul, de amit én igazi drámának
konfliktus számunk érte.
Jó, de mindenképpen el kell válaszolni egymással, hogy mi az, hogy biztos, hogy a beszélgetés keretében nem tudjuk megoldani, mi az, hogy dráma, de hogy a dráma, valamint egy színpadi előadás, amely valamely műből készül. Ezek nem azonosak itt, ez egyszerűen összemasszatolása a dolgoknak.
És ugye az nagyon érdekes, megint csak itt akartam lábjegyzetként jelentkezni, amikor ezt elmondtad, hogy természetesen a dráma elméletek azok létezhetnek, de színpadi előadásnak elmélet az már borzasztóan kockázatos dolog. Gondoljunk arra mondjuk a Jeles András, amikor veszi a Dobozi Imrének azt a TSS-ítő darabját. Most biztos van benne konfliktus minden, tehát lehet, hogy a legszigorúbb kritériumok szerint is dráma, ugyanakkor senkinek eszébe nem jutna, hogy ezt bemutassa mind drámát. És a Jeles András egy döbbenetes erőszínházi produkciót tud ebből csinálni, csak éppen nem azt a struktúrát követi, hanem azt a struktúrát persziflálja, amit annak idején a Dobozi megírt. És nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, menjünk távolabbra, mondjuk Bob Wilson esetében, amikor ő Margaret Duras-nak csinálta meg mondjuk a Halálos betegség című darabját, ami nagyon érdekes darab, de folyamatosan, hogyha itt tetszik, a darab intenciójával szemben teremt egy rendkívül izgalmas intenzív színpadi teret, amiben egészen másképp mozognak ezek az emberek, de ugyanezt meg lehet csinálni Csehovval, és meg is csinálta mondjuk Halász Péter annak innen Csehov három névrét, három férfival, és így tovább. Tehát itt azt hiszem, hogy ezek, ami az előadássá válható szövegek, nek az elmélete az egy borzasztóan kockázatos dolog, hiszen azt az ember csak induktívan minden egyes előadás elemzésével tudja megállapítani. Míg a mi feladatunk, akik legalábbis nem az előadásokban gondolkodunk elsősorban, hanem színdarabok létrehozását szeretnénk, tehát móhatatlan, amit a Pali pontosan mondta, hogy be kell tartani a színpad szonetszerűségének azokat
ami sokkal a tágabb persze, mint a szonet természetesen szóval.
Igen. Ugyanakkor a mi számunkra halálosan fontos, hogy olyan, ha úgy tetszik, nyersanyagot, most hogy szónak a lehető legnemesebb értelmében, mondjuk bélszín értelmében, ebbe a konyhába szállítani, amit végül is majd remek módon lehet felhasználni. De mégiscsak nekünk borzasztóan pontosan tudattába kell lenni, hogy ezek szerepek kellenek, hogy legyenek, hogy itt konfliktusok, szituációk, mondható nyelv, egyebek. Ezek nélkül is zseniális előadások jöhetnek létre. El tudok képzelni olyan együttműködést, mikor egy szerző mondjuk olyan módon teremti meg ezt a nyersanyagot, hogy semmi egyetlen, nem csak a Bécsi Tamás, de mondjuk a Szondi Péter, vagy a nem tudom én, a Jánko dráma elméletébe sem illik bele, és mégis fantasztikus előadásra válhat. Itt azonban nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas szimbiózisnek kell létre.
Igen, azt hiszem, hogy én ott csúsztattam, hogy a Bécsi Fel dráma elmélet az csak az írott szövegre vonatkozik, és attól a pillanattól kezdve, hogy ez kilép a színpadra, ő már nem tartja mindezt.
Én azt hiszem, hogy ha szabad így mondanom, bár nem érzem magam vénnek, de mégis ifjabb koromban ugye mindenfajta elméleteket követtem, és általában hát nem is hittem az elméletekben, de igen komolyan vettem őket. Az idő múltával és a tapasztalatok halmozódásával ez megváltozott, és igen sok dologról merem elmondani azt, hogy fogalmam sincs, hogy mi történt.
Mi egyszer megpróbáltuk magát a három nővért adaptálni, ami borzasztóan érdekes, megint csak a dolognak a végtelen lehetőségeit mutatja. A Kapás Dezsővel volt egy nagyon vonzó és nagyon sikertelen kísérletünk, amikor megpróbált abból kiindulni, hogy ugyanis a mi számunkra rengeteg jelentésdimenziója teljesen elhomályosult, vagy el is tűnt annak, ami a három nővér korabeli nézői számára még evidencia volt. Tehát nem csak azt kell lefordítani nekünk, hogy mit mond Olga, Mása, Irina és a többiek, hanem az egész mögötte levő kulturális kontextus szamovárostól, hogy hányat üt az óra, hogy milyen fák virágoznak, hogy mik azok a hírek, amiket az orvos felolvas, és itt tovább, hogy ezeket hogy lehet a mi anyanyelvünk, ha úgy tetszik, a szellemi kontextus anyanyelvén vissza. Adni. És akkor megpróbáltuk félig meddig egy ilyen krúd és századfordulós nyírségi világba beletenni a három nővért, és soha nem jut el Budapestre. Na most a történet nem jön össze, és és a téglagyárba, a Tuznba. És azért ott már megint csak, hogy a Tuznba az nálunk ki lehet. Egy nagyon heroikus és nagyon izgalmas kísérletsorozatot, tökéletes kudarc koronáztam, miközben egy rettenetesen jó rendező, és egy még jobb stábbal dolgoztunk együtt.
Hogy az íróról ne is beszéljünk.
De ez megint csak arra utal, hogy léteznek olyan területek, amelyek még egy ilyen színpadi, ha úgy tetszik, újra elmondott történet számára is teljesen föltáratlanok. Mi is csak, ahogy Pali mondja, hogy arra tudtunk rájönni, mi az, amit még nem tudunk. És valószínűleg soha nem fog megtudni.
Nem, hogy ebben az értelemben tulajdonképpen valóban minden adaptációnak tekinthető abban az értelemben, hogy egy maroknyi alaptörténet, amely bennünk van, természetesen műveltségi szintjétől függően kinek-kinek több vagy kevesebb, és ilyen vagy olyan fajta alaptörténet rejlik az emberekben. Ezeknek az újra elmondásával kísérletezünk újra meg újra. Tehát ebben az értelemben bármikor, bármilyen formában a görög mitoszvilág alaptörténetei itteni mai magyarországi budapesti közegben elmesélve új színművé válhatnak, és fölmerül az a kérdés, hogy adaptációról van-e szó, vagy sem. Fölmerül az a kérdés, amikor mondjuk Márton Laci Carmen címen ír egy színdarabot, amely tulajdonképpen semmilyen módon nem tér el az ismert Carmen történettől, mégis Márton László színdarabnak tekintetik, és úgy publikáltatik. Egy szóval nagyon problematikus, sikamlós, nehezen megfogható az egész kérdéskör, ami tulajdonképpen ott csúszik ki az ember kezéből, ahol egy-egy konkrétumot megpróbál megfogni, és megpróbálja elkülöníteni egymástól az egyes kategóriákat, fogalmakat.
Igen, ahol már minden toposzott, már semmi sem tapasztal.
És még azt szeretném volna hozzátenni, hogy az egy űrületesen fontos dolog, amit András mondott, hogy az, hogy itt ma Magyarországon, hiszen itt élünk, egy ilyen vagy olyan adaptáció. Hogy és miként kerül színpadra, vagy rádióba, vagy televízióba, ez a szerző intencióitól, vágyaitól, mint egy függetlenül különfajta kényszereknek, véletleneknek, megrendeléseknek a függvénye, amire nekem egy ilyen halhatatlan emlékem, amit a rádióban zajlott le, amikor azt mondták, hogy James Joyce Ulysses. Képtelen dolog, ezt természetesen nem lehet megcsinálni. Van rá 3x60 percet, azt csinálsz, amit akarsz, szevasz. És akkor született valami, amiről a résztvevők hát nem egészen tudják, hogy micsoda, de élveztük.
Biztos előkerülnek olyan rétegek is, mikor ti színpadon látjátok a saját műveiteket, amelyekre talán még ti sem gondoltatok. Volt már ilyen nagy szembesülés, hogy esetleg egy rendezői koncepció, vagy egy egészen kiváló színészi alakítás révén olyasmi is kiderült számotokra, amiket ti nem akartatok a műbe eredetileg belekódolni?
Hát számtalanszor, és ez általában nagyon szerencsés találkozásokhoz tud vezetni. Tehát például éppen mondjuk az említett Anna Karenina pályaudvar esetében, ahogy Takács Kati megformálta ezt az asszonyt, és ahogy életre kelt, és akkor egyszer csak kiderült, hogy Istenem, mi minden van, vagy lehet ebben. Ez elég gyakran érvényesül. A másik eset az egy, és ez egy nagyon hálás dolog is. Ez mondjuk az egyik vonzereje annak, hogy az ember ilyesmikkel foglalkozhat. A másik az a kimondottan a fölakasztott hóhér esete volt. Hát egyszer engem a főiskolára ide a színművészetére meghívtak az, hogy szeretnének egyszer egy élő szerzőt úgy szétszedni. Tehát azt, amit mi csinálunk rendszeresen, hogy valakinek a regényéből, azt az egy szemétság az én regényemmel, a Kedves Lukács című dolgozattal, ami azért volt érdekes, és neki kellett egy élő szerző. Na most sok minden elmondhat, ez legalább még elmondhatom, hogy élő vagyok. És akkor ez történt, hogy ott egy dramaturg osztály ezzel játszott, és az rendkívül érdekes volt, mert akkor teljesen más optikából láthattam, és még csak ugyan nem posztumusz, azt, hogy mi az, amit az ember ilyenkor egyébként csinál a nagyon jól viselkedő posztumusz szerzőkkel, mert én akkor fel tudtam sikoltani, vagy azt mondom, na azt azért ne. De megint borzasztó érdekes volt egy másik szemszögből követni azt, hogy hogyan metszenek ki bizonyos motivumokat a szerző szövegtestéből, hogy ezeket hogyan rakják össze egy saját, amit én ilyen állati nagyvonalon csinálok, hogy nekem most ez a koncepcióm, vízióm, elgondolásom, és én akkor ezt írakom össze, hogy ez hogyan tud elkezdeni valamiféle színpadszerűségé alakulni és működni. Tehát ez valami rendkívül tanulságos dolog, amikor az ember egyszer csak rádöbben arra, hogy miféle mozgást és lehetőség van. Ennek az ideál tipikus esete csak ugyanaz, amikor zseniális színészek és rendkívül izgalmas rendezői elgondolás párosul azzal, amit az ember szövegként megír, a másik az, amikor egyszer a szövegét is egy ilyen divatos a környezetvédelemből kölcsönzött, szóval recycling, tehát újra felhasználja, és akkor egyszer csak kiderül, hogy mi is az, amit abból eldobnak, és mi is az, ami abból még hasznosítható elem.
Még mich.
Volt olyan, hogy a lényeget metszették ki éppen?
Hogyne, és ez borzasztóan izgalmas, nagyon sokszor ez nagyon érdekessé tud válni, amikor kiderül, hogy a lényeg kimetszésével nagyon fontos dolgok mondhatók el, és egy nagyon, ott éppen az volt mondjuk a történetnek az egyik legérdekesebb mozzanata, hogy ami egy szerelmi történet, és nyilvánvalóan egy férfi szemszögéből megkonstruált szerelmi történet, azt ott egy dramaturg aztán, ahol történetesen főleg, mondjuk nem is csak főleg, hanem kizárólag hölgyek voltak, a nők szemszögéből mondták el a történetet. Na most ez rettenetesen érdekes és fontos, mert óhatatlan az ember benne van egy csomó, hogy finom legyek, vakfolt, amire nem tud rápillantani ilyenkor, és az ő pusztán a lényükből adódó, hogy milyen adottság, az ezekre a vakfoltokra egyszer csak rá irányította a figyelmet.
A Félülény című félig meddig gyerekeknek, félig meddig nem gyerekeknek szóló darabból több előadásban kerül színre, és valóban szembesültem azzal, hogy másról szól. Igazán és valóban másról szól, ezt többen többféleképpen elmondták. Az egyik elképzelés szerint ez egy zöld darab, amely kultúránk utolsó védhető foltjáról. Igen, tudom, most a méhnek az a neve, a hivatalos neve, hogy Hungarian Recycling. De azelőtt azt mondom, hogy viszem az újságot a méhben, most viszem az újságot a Hungarian Recyclingban. Tehát miután egy kis erdőben játszódik a dolog különfajta mesefigurák között, tehát ez az utolsó védhető kis erdőről szól, ergo zöld darab. A másik elképzelés szerint ez egy nemzeti sors kérdésekkel foglalkozó színmű, ahol az derült ki, hogy hát a kis erdő nyilvánvalóan Transzilvániára utal, és a szorongatott kisebbségek helyzetéről szól. Egy szóval többszörösen szembesültem ezzel, de még ennél keményebb dolgokkal is egy másik darabomnak, a pincejátéknak egy előadásával, ahol én, hát ez most már hanem is 10, de 8-9 évvel ezelőtt volt, amikor még pokolnyan ragaszkodtam a névelőimhez és a közül és az igekötőimhez, ami azóta megváltozott, bár most is fontosnak tartom őket, de hát. Amikor egy olyan helyzetbe kerültem, hogy kiderült az egyik színészről egy vidéki előadáson, hogy tökéletesen reménytelen, tehát semmilyen formában nem képes a közelébe sem kerülni, nem hogy a szerepnek, hanem az egész elgondolásnak. És a rendező kínjában azt mondta, miután újra meg újra kísérletet tett ezzel a színésszel, és különfajta praktikus okokból és a színházban, hát ezek uralkodó szempontok, a praktikus szempontok, hogy kérem, ez a darab ezzel meg ezzel a másik színművel van egyeztetve, nem tudom lecserélni, nem tudok egy másikat hozni, bemutató 2 hét múlva. És odafordult hozzám a rendezés, azt mondta, hogy dramaturgiai minimumra húzni, ami annyit jelent, hogy bejön, jó napot, lerakja, kimegy. Most ez egy hatalmas szerep volt, amit én felépítettem, és hát mennyi időn keresztül verejték ezt emberre, hogy minden a helyén legyen, és hát zokogva megtettem, tudván, hogyha nem én teszem meg, akkor ők teszik meg, és akkor még mindig valamelyes úra vagyok a terepnek, és legnagyobb döbbenetemre a darab működött, és jobb volt ilyen módon. Na most ez egy iszonyú csapás a szerző számára.
Egyébként ez egy nagyon pontos dolog, azt mondom, hogy tényleg, mondjuk úgy is lehet fogalmazni, hogy fertőzés. Én inkább azt mondom, hogy van egy ilyen elképesztő érzéki vonzása. Tehát szinte olyan erejű föltétlen, hogy az ember tudja, hogy ezek nem mindig sikerülhetnek, hogy rettenetesen bonyolult, hogy minden szempontból, vagy nagyon sok szempontból egy kockázatos vállalkozás elleni a volt, stb. És az ember mégsem tud ellenállni.
Nagyobb élmény, mint könyvalakban találkozni az írásatokkal? Tehát a könyvnek van egy bizonyos elidegenedési ideje, hogyha egy színdarabot hosszabb ideig játszanak, és jól is sikerül, és elégedettek vagytok, akkor az nehezebben idegenedik el, mint egy könyv, mint egy tárgy.
Azt hiszem, én lehet, hogy az is benne van, hogy hosszú időt töltöttem könyvek előállítása a Magvető könyvkiadóban, mint szerkesztő dolgoztam éveken keresztül, és akkor talán az egészet minden oldalról mindenhogyan láttam. Engem most sokkal jobban izgat az, hogy valami produkcióvá válik, tehát hogy eleven emberek közötti interakcióká és sikerre és bukássá és feszültségé, és tehát ez a fajta szinte rituális erejű izgalom, ami létrejön. A könyvnek van egy másféle, tehát a könyvnek van valami más varázs, de talán itt belejátszik az is, hogy én nekem a legutolsó könyv, amit nagy erőfeszítésekkel, hosszú éveken keresztül írtam, nem igazán sikerült, egy nagy regény, és most nyilván magam számára találtam ideológiát, hogy akkor megpróbálunk kisebb közösségben bukni.
Nagyon nehezen összehasonlítható a kettő. Én magam jóval később kezdtem színdarabokat írni, tehát végül is 12 évvel ezelőtt írtam az első színdarabomat, és addig tulajdonképpen meg sem fordult a fejemben, megbízás volt éppenséggel az első színdarabom, NASA próbált meg alapon, és változatlanul párhuzamosan művelem a kettőt, és hát ez kétségkívül eleven, és engem nagyon vonzó terep, és hát ez az érzékiség, amit András elmondott, tehát egy próbasorozatom, amikor az ember darabját próbálják, ami azért nem olyan sűrűn adódik az emberrel, olyan élmény, amit egy életre megőriz, még akkor is, ha egy színházi társulat az egyik darabon próbáján kitüntetett az alig élő szerző titulussal. valóban úgy is távoztam a próbák végeztével.
Az, hogy színpadi műveket is írtál, ez visszahatott a prózádra is. Gondolok itt arra, hogy például az Érzékeny utazások című könyved, az legalább annyira filmszerű, mint könyvszerű. Tehát van egy nagyon észrevehető érzéki filmes rétege. Gondoltál te például, mikor ezt a könyvet megírtad, arra, hogy ez valamilyen dramatikus formában megjelenjen?
Hát igen és nem is. Igen azért, mert a szerkezete ezt valóban természetessé teszi, és hát számomra kívánatossá, hogyha egyszer erre lehetőség nyilna. És nem azért, mert egy olyan stílusjáték vonul végig a könyvben, ami ugye részben Kazinczy Ferenc stílusát imitálja egy részben archaizáló módon, aminek a képi megjelenítési formája az szinte lehetetlen, pontosabban egy olyan típusú ötlet kell hozzá, amelyel én ebben a pillanatban nem rendelkezem, és csak hogyha egy rendező előállna azzal, hogy megvan az ötlet arra nézve, hogy mi a képi megfelelője ennek a dolognak, akkor bulintanék rá boldogan, mert enélkül a stílusjáték nélkül ez egyszerűen egy utazó regé, egy utazó film, tehát egy road movie lehetne az 1980-as évek elejének és stílusában keresztül a cseh-szlovák szocialista köztársaságon és a német demokratikus köztársaságon, tehát történelmi jellege is van a dolognak. Így van. Tehát az biztos, hogy ezek a szerkezetek és megközelítések, a filmes, illetve a színpadi, ezek valamilyen módon bennem élnek, ugyanakkor az érzékeny utazások stiláris okoknál fogva teljesen nyilvánvalóan egy prózamű, ahol csak ismételni tudom önmagamon, nincs ebben pillanatban ötletem a képi megjelenítésre, de várom, hogy valakinek legyen. Ahó, palackosta!
A színházi előadásoknak csak ugye megvan az a nagyon különös varázsuk is, meg gyengességük is, hogy az elmúlik, tehát az épp olyan mulandó, mint mi. És ez az, amiért az ember ezeket szereti. Még a könyv az mégiscsak ott lesz a polcon, még néhány emberültön keresztül. Ezen...
Ha ott lesz, éppen most hallottam, hogy olasz írók már meglévő regényeket permutálnak számítógépen, tehát mondjuk beírják mind a ketten a számítógépükbe a Tonio Krögert, és elkezdik átírni úgy, hogy az eredeti motivumból minél többet felhasználják, de ezeket úgy permutálják, hogy ebbe egy teljesen más történet jön ki, majd átfakszolják a másiknak, hogy na, ehhez mit szólsz? Úgyhogy ennyit a művek örök érvényiségéről.
Hogyne, persze, ezek egyébként újra és újra érvények, hogy a könyvnyomtatást föltalálták, akkor ugyanilyen pánik fogta az embereket, hogy ez az eredetiség.
mind dolgoztok most? Van-e valamilyen színházi tervetek? Van-e olyan tervetek, amely adaptációval kapcsolatos?
Hát ez egy komplex kérdés, és az, hogyha babonás volnék, most nem tudom, hogy leszek-e, akkor az ember arról, amire éppen készül, vagy arról nem nagyon tud beszélni. Ami most zajlik, az éppen két produkciónak a színpadi, vagy színpadra állítás, az egyik, ez a bizonyos Alma Mahler Werfelről írott monodráma Natália Színház stúdiójában, ami egy nagyon izgalmas, és éppen előadásként egy borzasztóan izgalmas produkciónak ígérkezik. A másik pedig a címe még igazán nincs, a legutóbbi az, hogy Mi hárman, amit Debrecenben mutatna be a Csokonai Színház, aminek megint csak az adaptációs, hogy mondjam, gyökere az a Szabó Lőrinc 26. év című szonett ciklusa, amiben elsiratja azt a bizonyos szerelmét, akinek az egész 25 éven keresztüli történetét próbáltam meg ebben megformálni és feldolgozni, ha úgy tetszik, megint egy adaptáció, másfél, ha úgy tetszik, egy archetipikus szerelmi háromszög történetnek egy különös megjelentési kísérleten. Ezek azok, amik most éppen zajlanak, valamint az a bizonyos történelmi kutatás, amiben még nagyon sok minden lehet, talán egy könyv is, és akkor szeretnék én is csak ugyan vizet írni, így mélyebb szelet tép kihasítva annak, amit az ember az irodalomból mégiscsak gondol.
Távoláljon tőlem, hogy most itt
nem,
különbséget tegyek.
És ez egy nagyon, nagyon legitim. Az ember hajlamos elfelejteni azt, hogy hát mi az, ami örökkévaló, és mi az, ami nem.
Ami engem illet, egy adaptációs munkámban, illetve én már befejeztem, ez pedig a Dzsungel könyvének a Víg Színházi előadása, amit én írtam, és most készül hozzá a zene. Ez is egy példa, amely tulajdonképpen érinti mindazt, amiről eddig szó esett. Tehát itt van a Dzsungel könyve. Akkor elhangzik egy színházi megrendelés, amely úgy hangzik, hogy legyen egy színdarab a Dzsungel könyvéből, hiszen ez a cím önmagában igen vonzó, és garantálja, hogy a nézőközönség bejön. És akkor az ember azt mondja, hogy rendben van. Mi is a Dzsungel könyve? Az utcán akárhány embert megállítok, és megkérem, hogy mondja el, hogy mi is a Dzsungel könyve. Egyrészt mindenki azt fogja mondani, hogy ismeri. A következő fázisban ki fog derülni, hogy a Walt Disney rajzfilmet ismeri, és hogy valójában nagyon ködös gyermekkori emlékei vannak arra vonatkozóan, hogy mi is a Dzsungel könyve. Ezek a ködös gyermekkori emlékek még mindig tartalmazni fogják azt, hogy kik a főszereplők, és mi az alaptörténet. De a hangulatát, a valóságos mélységét a dolognak már nem. Én most abban az élményben részesültem, hogy újraolvastam a Dzsungel könyvét 3 egymást követő alkalommal, azért, hogy aztán elfelejtsem és megírjam a magamét. Amiből ugye kiderül, hogy szemben az édesdett gyermek történettel, amire mindenki emlékszik, és aminek mindössze az az alapja, hogy egy kisfiú és az állatok. Tehát ugye ez jó gyerekmese alapanyag. Ez egy tragikus, misztikus történetsor, amelyben mindenki meghal, hol heroikusan, hol nyomorultól. Egy csipetnyi rasszizmussal van fűszerezve, ami Kipling gyarmati hivatalnak voltából következik, és az angol fehér ember, illetve az indiai alávetettek viszonyát tükrözi a műben. Tehát véres, tragikus, misztikus történetsor, aminek semmi köze ahhoz, ami mindenkinek az emlékezetében él, amit tehát Walt Disney alakított. Ehhez képest létrejött egy színpadi adaptáció, amely arról szól, hogy egy kisfiú elkerül a vadonba, farkas akar lenni a farkasok között, akik ezt nagyon jól tűrik egészen addig, amíg érdekellentétben nem kerül, amikor azt mondják, hogy menj a fenébe, rohadt idegen, te ember vagy. Ekkor elmegy az emberek közé, akik nagyon jól tűrik jelenlétét addig a pontig, amíg érdekellentétben nem kerül, amikor azt mondják neki, hogy menj a francba, hiszen te egy állat vagy egy farkas, takarodj. És a végén ott áll, és azt mondja, hogy se a vadon, se az emberek, mi lesz velem. Körülbelül erről szól a történet. De hát, ha úgy tetszik, ez természetesen egy adaptáció a sok lehetséges között. Összetudod ebből rakni?
Persze. Nagyon jó folytatok.
Hangzott Irodalom és adaptáció. Békés Pállal és Nagy Andrással Nagy Attila Kristóf beszélgetett. Rendezte Katona Imre József. A Dokumentum műsor 1995-ben készült, és utoljára 1995. október 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Örökség. Új sorozat minden hétköznap 18:55 a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.